Telekes Gyula székelyudvarhelyi művész Európa nagy tűzzománc központjaiban sajátította el a mesterséget. Erre vonatkozó tanulmányok akkoriban Romániában még nem voltak, sőt az alkotáshoz szükséges anyag és felszerelés sem volt adott. Minden bizonnyal a véletlen, vagy a sors volt az, amely ezzel a művészeti ággal és annak képviselőivel összehozta. A neki nyújtott segítséget és tudást úgy kamatoztatta az évtizedek folyamán, már itt nálunk is, hogy folyamatosan dolgozott, kísérletezett, és nem utolsó sorban tanított és tanít mind a mai napig. Úgy véli, a kapott tudást át kell adni, tovább kell adni. Elekes Gyula világa összetett. Az üzenet, amit közvetíteni szeretne, sokrétű. Mert hogy ez a legfontosabb, elrugaszkodni a pusztán tetszetős ábrázolástól, dekorativitástól, és közvetíteni azt, ami a művészben rejlik, amit fontosnak tart. Hagyományaink, gyökereink legalább olyan fontosak Elekes Gyula számára, mint annak a motívumvilágnak a felkutatása, amely őseinknek is sajátja volt, és amelynek csírái a világnak akár több pontján is fellelhetők. A hagyományoknak ezen az úton való megörökítése talán a legfontosabb ebben a művészetben. Elekes Gyula úgy hagyományőrző és bemutató, hogy közben nagyon is modern eszközökkel tárja elénk azt a motívumkincset, amely a miénk, amelyből táplálkozunk mind a mai napig. Az életfa a világ legelterjedtebb motívuma. Számtalan formában elevenedik meg és él tovább Elekes Gyula képein is. Bibliai történetek, szereplők és az ősi hitvilág sajátos szimbiózusban talál egymásra. Mondavilágunk, a sajátunk, vagy olykor a görög, ugyanolyan erős történetekkel szolgál, mint hitvilágunk. A hit, amelynek kifejezési módja folyamatosan változik, minduntalan megújul, világokat egyesít. Letűnt korokat, modern életünket, letapogatja mindazt, ami jellemez bennünket, életformánkat, történeteinket, szokásainkat. Elekes Gyula szereplői, akik jól láthatóan ott vannak képein, azt is elmesélik, hogy alakult világunk, hogyan lett azzá, ami ma. Sorsok, közösségek vonulnak fel ezeken a képeken. Átalakulásaink, metamorfózisaink számtalan módon jelennek meg. Elekes Gyula mély üzeneteit azért sajátos módon a dekorativitást sem mellőzve tárja elénk. Népművészetünk jegyei szintén részesei lesznek ezeknek a képeknek. Sőt, olykor az absztrakttal is kacérkodva villant fel olyan sorozatokat, amelyek igazán teljessé teszik ezt az életművet. Az anyaggal való folyamatos kísérletezés eredménye az is, hogy a határokat feszegetve az életmű néha térinstallációkká alakul, tárgy együttesek, amelyeknek üzenete is összetett, technikai megvalósítása pedig annál is izgalmasabb. A következőkben Elekes Gyulával beszélgetünk Székelyudvarhelyen, műtermében, ahol a legelső alkotások is ott rejtőznek a polcokon, sőt azok a munkák is, amelyek fejtörést okoznak neki.
Hogyha visszaemlékszik arra, hogy milyen volt az első kísérlet, az első tűzzománc munkája, emlékszik még rá? Arra hogyan gondol vissza?
Megőriztem a legelső tűzzománc munkám, az Magyarországon született, ott kint ismerkedtem legelőször magával a tűzzománcozással, úgy bővebben. Hát előtte Marosvásárhelyi középiskolában, művészeti iskolában volt egy tanárunk, Elekes István, aki szobrász volt. Ő készített ilyen kisebb ékszereket, ezüst, alpaka ékszereket, amibe tűzzománc betétek készültek. Úgy rácsodálkoztam erre, nagyon érdekes volt. Ugye van ennek a tűzzománcnak egy olyan sajátossága, egy ilyen varázslat, ami ez a csillogása. Persze ez lehet, néha kísértésbe viszi az embert, és akkor elcsúszhat olyan irányba is, hogy ez egész egy talmi világ lesz, egy ilyen talmi csillogás. Ezért nagyon kell figyelni rá, hogy ne csúszson el ebbe az irányba. Lényeg az, hogy akkor megtetszett ez a történet, és Magyarországon tartózkodtam 79-ben, barátaimnak meséltem, hogy üveget olvasztok, próbálom rogyasztani, ami legtöbbször elrobbant. De keveset tudtunk ezekről a történetekről, egyrészt nem volt szakirodalom is, nagyon kevés volt, másrészt pedig hát nem nagyon lehetett hozzáférni, a felszereltség se volt megfelelő, hogy az akkori kemencék, mihez hozzáfért az ember, az egy ilyen laborkemence volt egy nagyobb ipari cégnél, létesítménynél, főleg itt Székelyudvar helyen, vagy a környékben. Akkor ott kint barátaimnak elmeséltem, én régi táncházas vagyok, tehát az a generáció, akit igazán megfogott az a világ akkor ott a 70-es években. Ezen a vonalon keresztül nagyon érdekes, ott elmeséltem Halmos Béla, Virágvölgyi Márta, Sebestyén Márti, nekik, hogy mi érdekel egy ilyen esti beszélgetés, borozgatás közben. És mondták, hogy van egy ismerősük, akinek a lánya táncol a Bartók Néptánc Együttesbe, és az apuka az még végiggyalogolta azt a jó pár száz kilométert, vagy végigutazta, amikor 41-ben kitelepítették Isten segítsőt, tehát bukovinai székely származású, Lőrinc Vitusnak hívják, most 91 éves, hál' Istennek még ma is él. Összehoztak vele, hát ő befogadott, gondolom nem az első érdeklődő voltam, és kaptam egy ilyen kisebb lemezt, ez azt jelenti, hogy 10x15-ös maximum, 12-es a lemezke. Elmesélte, hogy mit kell, az hogy kell megcsiszolni, hogy kell lealapozni. Utána rám bízta egy ilyen életfa motivum, egy madárral, ez volt, mert hirtelen ugye még ötlet se volt, hogy mit. Ez volt a legelső munka, két színbe, háromba pontosabban, egy vörös, van egy a réznek egy ilyen arany színe, hát a rész színe, és egy bordó, ennyi a három szín volt akkor, amivel úgy neki lendültem. Meglepődött, hogy továbbiakban is engem ez érdekelt, és visszajártam oda, beavatott rengeteg mindenbe. Kicsit az volt az érzésem, hogy mivel hogy egy lánya van, ő ezt a folyamatot nem folytatta, örült is neki, hogy valaki ennyire intenzíven érdeklődik. Abban az időben két évente lehetett ugye járni Magyarországra, és akkor hát következő alkalom, amikor mehettem, akkor szintén megkerestem, darabig ott laktam nála. Tényleg, ami egyszer létezett, amit ő megtapasztalt, azt megpróbálta átadni. Sőt, anyagokkal segített, nagyon jó kapcsolat alakult ki, segített sok mindenben, főleg a technikai részébe.
De voltak már zománc művészek. Mennyire volt egyáltalán egy kevésbé ismert művészeti ág ez Romániában?
Volt olyan, aki valamelyik edénygyárba dolgozott, mint formatervező, és akkor ott próbálkozott azokkal az anyagokkal. Voltak persze. Akkor alakult nem sokkal előtte a szilikát tanszék. Akkor is úgy hitták, azt ma is így hívják, hogy kerámia fém tanszék. Volt bizonyos fokú rálátás, betekintés a történetbe. Valamiért úgy nem jutottam én ehhez közel. Az egri családnak például a műtermében is, Nagy Enikőnek. Én személyesen ismertem még abból a 80-as években, kolozsvári ismerőseim elvittek oda. Valamiért nem alakult ki egy ilyen kommunikáció. Az az érzésem, hogy az a nagy küszködés őket se bíztatta. Alapanyagokhoz nem lehetett hozzájutni. Rézlemezt nem lehetett például kapni abban az időben. Olyan kincs volt, hogyha valaki egy darab rézlemezhez hozzájutott, mint ma azt mondanok, hogy mit tudom én, valami ritka fémhez. Aztán barátaim, akik ebben a két éves időközben kijutottak, olyan is volt, hogy nem tudom, emlékszik-e még a Mobra motorkerékpár, ez a Cündapnak a román változata, egy 50 köbcentis kis motorkerékpár volt. Volt olyan barátom, aki ilyen motorkerékpárra fölvállalta, hogy egy 10 kiló zománcot elhozott nekem Magyarországról. Volt egy lendület, hogy na, akkor még ezt is megkipróbálni, még azt is kikísérletezni, hogy az, hogy működik, ez jó dolog volt. Aztán átkerültem, volt itt egy nagy ipari létesítmény, Székelyudvar egy szerszámgépgyár, gyakorlatilag majdnem mindent is csináltak, a matricagyár, és oda kerültem reklámgrafikusnak, két év tanítás után, pont a táncházmozgalom miatt volt egy konfliktusom az igazgatóval, és akkor átmentem ebbe a gyárba reklámgrafikusnak. Én akkor meg voltam győződő, hogy ez csak egy ilyen ugródeszka. Olyan jellegű tevékenység zajlott ott, ami meglepő volt számomra. Volt egy értelmiségi csoport, olvasókör volt. mint a régi kispolgári olvasókörök. Csak nem úgy működött, hogy egy felolvasta és utána megbeszélték, hanem kézről kézre jártak a éppen frissen behozott, becsempészett szépirodalmi művek, vagy éppen történelmi vonatkozású helytörténeti írások, azt megbeszéltük, kirándulásoknak, gombászásnak álcázva a későbbiekben. Tehát nagyon intenzív tevékenység volt, és volt olyan, hogy ez a fémipari gyár meghívott egy alkotót, mondjuk egy írót Kolozsvárról, Vásárhelyről, és akkor akit érdekelte, azt összecsődítették a díszterembe. Volt egy ilyen beszélgetés az éppen születő művekről. Kiállító teret csináltak például ennek a díszteremnek a hátsó falán, úgyhogy föl lehetett oda műveket rakni. Táncegyüttest lehetett, olyan, hogy táncház mozgalomban felnevelkedett fiatalok tovább tudták vinni, és a cégnek volt egy táncegyüttese például, és akkor ahhoz ruhákat varrattunk a Kalotaszegitől a Székig, és a Székelyföldi persze mentünk fellépni néha, és ez olyan boldogság volt.
Még táncol?
Én 10 évig táncoltam, hát most már egyre ritkábban.
Eljár még ilyen?
Ja, persze, persze, szeretem. Hát itt nálam a műteremben 2 adó szokott működni rendszerint, egy klasszikus, vagy több klasszikus, vagy pedig van egy folkrádiónak becézett rádió, amiben nincsenek hírek, hanem csak non-stop népzene.
Ott volt első ízben a kezében a kísérlet. Mi fogta mégiscsak meg? Mi volt az, amitől megbizonyosodott, hogy igen, ez az én utam lehet akár?
Az egy próbálkozás, tehát az, hogy mennyire ragad le, vagy köteleződik el az ember ennél a műfajnál, az idővel alakul ki. Szerintem akkor ilyet ilyen 20 éves voltam. És az a kíváncsiság, és az a varázslat. Aki vala is zománcozott, az tudja, hogy abba a folyamatba, abba benne van a siker is, de a kudarc is. A folyamatot, hogyha nem úgy végzi hosszan, tehát nem tisztítja meg rendesen azt a rézlemezt, akkor lehet, hogy nem fog megállni rajta a zománc. Ha nem kellő vastagságú a zománc a fémhordozón, akkor megtörténhet, hogy az a szín az nem az a szín lesz, hanem leég vagy valami. Kezdetben ez kudarcnak éli meg az ember. De hogyha ezeket tudja követni, tudja befolyásolni, akkor az már egy plusz tudás. Olyan történet, amit én is rengetegszer felhasználok. Tehát tudatosan túlélégettem, tudatosan módosítom a színeket, tehát hogy ne a szín a maga valójában az a nyers szín legyen, ha azt akarom, hogy az más irányba tolódjon, akkor az be lehet befolyásolni. Nagyon érdekes ugye, hogy ez a varázslat, ez gyakorlatilag egy fél perctől másfél percig tart. Tehát az alatt megvan a katarzis, az élmény, vagy a siker, vagy a sikertelenség. Ugyan föl van a kemence fűtve, persze lemez vastagságtól, méretről függően 820-tól mondjuk 850 fokig. Meg fölhordom a lemezre, vagy rajta vannak a színek, a formák, a rajzok, minden. Akkor azt egy ilyen fémvillára ráteszem, beteszem a kemencébe, mérem az időt, közben követem, ugye, hogy a hőfok mennyit esett ahhoz, hogy kellőképpen beégjen, és hát gyakorlatilag az a másfél perc, egy nagyobb lemeznél, mondjuk egy 30-30-as lemeznél, az egy ilyen másfél perc, az alatt megtörtént. Kiveszem, ráteszem egy ilyen samotlapra, kihűl, és akkor látom, hogy mi történt. Ezt akkor tovább tudom fejleszteni, fölül tudom festeni. Tehát ezek a színek között van olyan is, amelyik fedőszín, tehát egymásra, ha felhordom, akkor eltakarja az alatta lévőt. Vannak transzparens színek, tehát amikor az alatta lévő szín is látszik, az módosítható. Lehet ezt lazúrosan, mint az akvarell, lehet pasztőzusan, különböző lehetőségek vannak. És gyakorlatilag azért szoktam úgy fogalmazni, hogy én ezt 80 óta tanulom. 1980 óta. Mindig van olyan, ami érdekel, valami új történet, valami új, amit szeretnék kipróbálni, amit szeretnék, hogy másképpen ödik. Ezért vannak itt például az asztalon is ilyen mintalapok. Ez azt jelenti, hogy a színeket kipróbálom eleve, hogy milyen szín, de hogyha azt más anyagra hordom fel, akkor mit módosulnak, milyen színek keletkeznek belőle, vagy esetleg mit lehet vele kezdeni, akár ha tovább módosítom egy másik anyaggal. Például most az utóbbi időszakban nagyon érdekel ez a matt felületek és a fényes felületeknek egy alkotáson belüli összhatása, játéka. Ehhez van úgy, hogy a színt módosítani kell, vagy az alapanyagot, és van, amikor ezt az égetési folyamattal, vagy vegyi folyamattal lehet elérni. alapanyagokat a Spanyolországból, Angliából, Németországból vásárolok, de Bonyhádon például van egy gyár, és ott a laboránsokat meg tudtam győzni, hogy egyet kísérletezzünk, egy barnásvöröset és egy fekete matfestéket hallám, hogy lehet. És őket is érdekelt a történet, belevittem a játékba, sikerült, megcsináltuk. Úgyhogy valamikor így működik a dolog.
Szakaszos volt ez a tanulási folyamat? Meg továbbra is, mert ugye még mindig tanul, azt mondta. Tehát lemérhető, vagy visszatükröződik a 40 év munkáin, hogy éppen mi volt az, ami érdekeltes, hogy éppen mit kísérletezett ki?
Például a COVID idején nagyon érdekeltek a térformák, hogy az ember be volt zárva, valahogy ellopózott a műterem még, vagy valamilyen megoldást talált, és akkor nagyon érdekelt az, hogy eleve én nagyon szeretek vörös rézre dolgozni, egyrészt annak ki lehet a réznek használni az oxidjait, vannak redukciós folyamatok, sok minden olyan dolgot, amit egy más fém, mondjuk egy acéllemez nem tud nyújtani. És akkor az érdekelt, hogy például, ha formázom a domborítom a rézlemezt, akkor azt hogy lehet zománcozni? Annélkül, hogy a kettő egymással ne vetekedjen, tehát ne az legyen, hogy egy domborított formát lezománcoztam, hanem a kettő egymást kiegészítse. Bizonyára, hogy vannak olyan szakaszok, amik fölismerhetők. Egyrészt a technikai része is, másrészt pedig az a formavilág, amit próbálok én ugye megfogalmazni. Én azt szoktam mondani, hogy hát ezek üzenetek. Kódolt információk, hogy azt sikerült dekódolni, vagy nem sikerül. Nagyon érdekes történet ez. Legszívesebben én kiállításon se tennék kép aláírást. Késztesse a nézőt arra. Ugyanis az van, hogy az ember bemegy egy kiállításra, körbevonul, és akkor van egy pár munka, ami megfogja. Mondjuk egy idegen kiállításra. És akkor az visszatér. Vagy van úgy, hogy beérkezik, és annyira megfogja, hogy akkor már leragad. És akkor próbálja azt ugye megfejteni, hogy mit jelent számomra, miért fogott meg, miért olyan fontos. Próbál az üzenetét megfogalmazni. Én is úgy érzem, hogy ez egy alkotásnak a rendeltetése. Az, ami nagyon érdekes, hogy jó pár kiállításom volt eddig, és amikor az alkotások mondjuk Szigtivkárba, ez a Komi köztársaság az Orosz Föderáción belül vannak kiállítva, vagy Pekingbe, La Coruñába, vagy Santiago de Compostela-ba, Spanyolország, vagy akár Stockholmba is. Az az üzenet dekódolható mondjuk Spanyolországba is, és akár a Komi köztársaságba is.
És figyeli?
Figyel. Engem érdekel. Engem érdekel az a fele, hogy az üzenet milyen formába jut el, és számára mit jelent. És van erről újságcikk is, hogy erdélyi zománcművész a kelta mitológia elemeket használja, és ez bőven kifejti. És akkor el kell magyarázni neki, hogy hát ezek a szimbólumok, ez nem csak miénk, tehát egy életfa, világfa szimbólum, az nem csak a mi meséinkben és a szimbólumrendszerünkben létezik, hanem az egész kultúrában, a dél-amerikai kultúrában is ugyanúgy megvan, mint a Szibériában, vagy bárhol, vagy a naphold tisztelete és annak az attribútumai férfi, nő. Hány olyan mű született, ahol a holdsarlón pihenteti a szűzanya lábát? Szoborban és festményben is. Vajon miért?
Ezeket a szimbólumokat is egyre bátrabban használta, ahogy telt az idő? Vagy egyre gazdagabbá váltak? Mert gondolom, volt azért egy ilyen haladás, egy idézőjeles fejlődést, hogy bele tudjam sűríteni az üzenetet abba a képbe, hogy még hozzak be szimbólumokat. Tehát ebben hogyan haladt előre az időben, ezt le tudja mérni?
Le tudom mérni, sőt ért az a kritika is, többször is, hogy túl zsúfoltak a munkáim. Tehát, hogy túl sok mindent akarok elmondani egy munkán belül. Ezt miért nem bontom szét? Miért akarok annyi?
És érezte is ugyanakkor, hogy zsúfolt?
Érzi az ember is engem, mint alkotót, aki hozzáfért ahhoz a lehetőséghez, hogy eljusson Kecskemétre, ahol oda teszik elébe a féltábla rézlemezt, azt mondják, itt van a, mit tudom, ez Zomán skálának 200 színe, itt vannak a lehetőségek, vagy akár Spanyolországban is volt ilyen. És akkor ebből azt csinál az ember, amit akar, akkor az úgy kicsit úgy elvarázsolja, azt mondja, hogy jaj, hát akkor én most előttem itt van ez nagy rézlemez, elszabom négybe, vagy mit tudom én mi, és akkor hát erre, akkor ennyi mindent akarok elmondani, és akkor a pillanatnyi hangulat, tehát régebben egy ilyen alkotó, másfél hónap volt. rengeteget lehetett dolgozni ott, meg közben tanulni is, ugye. Hát abban az időszakban még én voltam a legfiatalabb ott, ezeken az alkotótelepeken, és azért nagy nevek jöttek, mit tudom, a néhai Szovjetunióból, azért a Kaukázus környékén nagy iskolák voltak. Nem csak ikonokat gyártottak, hanem elmozdultak más világ fele is. Szovjetunióból azokat a művészeket engedték egy-egy ilyen nyugat-európai táborba alkotó telepre, aki megbízható volt. Hát emlékszem, hogy a kezdővilág kapcsolódott ez a népi kultúrához, és elég sok elem volt az, ami onnan érkezett. Aztán volt egy olyan időszak, amikor nagyon érdekelt az ember, mint teremtett lény, arcon, kéztartáson, mimikán keresztül, vagy a kompozíción belüli elhelyezés, hogy ezzel mennyi mindent lehet elmondani. Van egy megint egy olyan világ, amikor ezek a szimbólumok érdekelnek, az átfedések, és főleg, amit én nagyon fontosnak tartok, és szerencsésen megtapasztaltam azt, hogy mennyire fontos az embernek a hit. És nem csak a külső erőben, hanem a saját magába hinni. És ezt mindig el szoktam mondani, és hogy a régi paraszti világban is az volt, hogy érezték az emberek, hogy van nekik egy kötelezettségük. A családdal, a nemzetséggel, közösséggel szemben, ugye, azon kívül az egy plusz, hogyha van egy olyan hite is, hogy egy külső erőbe erő. Volt az a rész, amikor ez érdekelt, hogy ezt hogyan lehet megjeleníteni, néha átfedések, tehát olyan vallás területéről érkező üzenetek, azt milyen formába lehet ma megjeleníteni, mit jelenthet.
Ma másképp kell megjeleníteni?
Én úgy érzem, hogy másképpen kell megjeleníteni. Másképpen kell megszólítani, vagy ezt az üzenetet megfogalmazni. Ez az, amit én is keresgélek, hogy hogyan lehet úgy, hogy például a szemközt van egy olyan lélekforma, és emberarcok vannak benne. De vajon hányan tudják azt, hogy az egy lélekforma? Vagy az a két munka is nem véletlenül van egymás, mert itt volt egy baráti közösség, velük pont erről beszélgettünk, hogy mennyire jut el ez az üzenet, vagy az egyenlő szárú keresztnek a megfogalmazása, hogy mennyi tartalom van benne. Kezdve a keresztény szimbólumtól, mondjuk a termékenység keresztig. Hogy ezt vajon ma megérti valaki, vajon eljut az üzenet? Ma azért kell az egy alapműveltség, nem?
Ezek az arcok, ezek a lények, akik szerepelnek ezeken a képeken, ők a figuralitást szimbolizálják, vagy teljesen elvont jelentésük is van?
Inkább egy üzenetet hordoznak. Nagyon kevésben van jelentősége annak, hogy az mennyire anatómiai figuralitás, hanem inkább az üzenet. Tehát, hogyha megnézi, akkor ezek enyhén ilyen torzult figurák. Sőt, hát van olyan, amelyik hangsúlyosan torzult, tehát torzvilágról szól, tehát annyira eltorzított. Volt itt már olyan látogató ebben a műteremben, aki úgy végignézte, és azt mondja, hogy mennyi szomorú arc. És ugye elgondolkoztam, hogy lehet tényleg, hogy szomorú arcok, de ha én azt akarom elmondani, az üzenet azt fogalmazok, hogy miért kéne ennek vidámnak lenni, nem?
Kísérletezés folyik tovább. Most itt kevesebb van, gondolom kiállításon vannak ezek a térbe kimozduló munkái már. Egyre merészebb, azt hiszem, nem? Tehát olyannyira túlléped már a határok feszegetésén is, hogy ezek már installáció. Sőt, az is volt most már a Sásárhelyen legutóbb. Installációk lesznek, tárgy együttes lesz belőlük. Jobb az üzenet kifejezési módja így, vagy mit jelképez az a nagyon nagy összetettség immár?
Ugye az üzenetben benne van a tradíció, mert eleve olyan tárgyakat használok föl, ami valamikor rendeltetése volt. Azt próbálom ezt a tradicionális tárgyakat, vagy a rendeltetéssel ellátott tárgyakat egy újabb tartalommal felruházni, és egy picit a kortárs felé elvinni. De úgy, hogy legyen benne üzenet. Ugye a kenyér a tekenőbe, az részből van kidomborítva és zománcozott kenyér, de rajta van egy utalás, van egy Krisztus fej portré. Már elmozdultunk ugye a hit fele. Vagy a sütőlapátnál is ugyanaz van, hogy egy ilyen óriás búzaszem, önmagát adó, de önmagából megújuló energia, egy forrás búzaszem. Ezért ilyen pulzáló forma is az egész. A lapátnak a nyelére egy régi szétesett bibliát találtam, és abból hat rész meg volt történetesen, ahol konkrétan említődik a kenyér, és ezeket rákosíroztam.
Adják is olykor a témák egymást, tehát generálják egymást. Tovább gondolásra is késztetik, meg gondolkodásra is késztetik?
Persze. Van olyan történet, például ez a kenyér, ami foglalkoztatott. Most ez a dagasztó tekenős változat, ez tulajdonképpen egy harmadik megfogalmazás. Van egy negyedik koncepció is, ami már érik, hogy mi lesz ennek a folytatása. Persze, van olyan téma, amihez visszatérek. Vagy van olyan, amit utólag rájövök, hogy hát ezt nem, lehet, hogy nem így kellett volna, nem így, mert most akkor megpróbálom egy másik megfogalmazásban, más eljárásokkal, és akkor van úgy, hogy visszatérek témához. De most az utóbbi időben a leegyszerűsített cimbónok megint kezdnek visszaköszönni, kezdve a lőporszarú motivumok. Például volt egy olyan időszak, amikor az érdekelt, hogy milyen gazdag világ. Egyszerű, de gazdag világ, és tele üzenettel, amit ma már nem biztos, hogyha a kezünkbe vesszük, el tudjuk olvasni, mert az egy képírás volt, ugye. Hát jóval ősibb, mint a mechanikus írás. Ma már úgy hívnák, hogy piktogram. Ma is ugyanúgy az irányba tolódik el az egész, tehát a piktogramok világa fele, csak hát nem annyira szerves és nem annyira tartalmas. És hát a lelkület hiányzik belőle. Amikor a parasztember neki át faragni, vagy díszíteni valamit, úgymond, abban üzenetet fogalmazott meg. Öncélű díszítés nem igazán volt. Annak üzenete volt. Gondoljunk egy székelykapura, hogy a személy bejáró fölötti részt, azt kaputükörnek hívják, ugye, és oda megfogalmazta az üzenetet. Ott a világfa, az életfa, ugye, oda a család, már az a célja, vagy a bölcsőre a ráfestett szimbólumok, azoknak is üzenete, nem illetve a fehér galambokat festettek rá, mint a lelki tisztaság. Ezek mind üzenetek voltak. Sokkal gazdagabb világot ma, ez viszonyítva egy piktogram nem sokat mond, csak egy pillanatnyi üzenetet, hogy merre van a mosdó, mondjuk.
Különböző tárgyak, amiket ráhelyez most ezekre a szitákra, ilyen szőtt, fém, húzalokra gondolok, amikkel még díszíti, ezek mennyire segítik a mondani valót, vagy mennyire könnyítik azt, hogy kifejezze, amit szeretne, és mennyire a dekoráció, vagy a meghökkentés a cél?
Dekoráció az nagyon kevésbé érdekel engem, az viszont az az alkotó, amelyik azt mondja, hogy nem volt mellékvágány, az nem őszinte. Van olyan, hogy megszületik a mű, és akkor azt mondja, mert hú, hát nem ezt akartam. Ez egy mellékvágány. Akkor most próbáljuk meg egy másik történetbe. Maga az alkotási folyamat, az picit fordított, mint máshol. Egy festő, hogyha nem tetszik a vászonon megszületett kép, akkor veszi a spaklit, lekaparja, vagy lealapozza, s ráfest. Itt van korrekciós lehetőség, de nagyon kevés. Indulásból föl kell építeni az, hogy van az ötlet, hova akarok eljutni, és maga a folyamat, hogy mit fogok csinálni, odáig eljussak. Közben, hogyha történnek eltérések, nem olyan lett mondjuk, nem az lett, nem úgy készül, vagy nem úgy formálódik, ahogy én szeretném, lehet módosítani, de sokkal kevesebb a lehetőség, mint egy más műfajnál mondjuk. Visszafele kell fölépíteni a folyamatot. Ezért sokszor van olyan persze, hogy elkészül a munka, hát nem biztos, hogy ezt akartam. Van Székelyudvarhelyen Erdély egyetlen folytonosan működő tűzzománc alkotóműhelye. Minden csütörtökön gyerekeknek, s pénteken felnőtteknek nyári tábort szervezünk, mesterkurzus mindenfélét. És van egy ékszerész kollega, amelyik például, amikor nem tetszik a munka, akkor veszi a kalapácsot, és leveri róla az ománcot, és kezdi előről. Volt már olyan, hogy a keletkezett anyagnak a faktúrája, maga miensége annyira szép lett ettől a kalapálástól, hogy bíztattuk, hogy hát ezt őrizd meg, hanem ezt most innen kell akkor itt abbahagyni, és innen kell továbbfejleszteni, és sikerült meggyőzni, és lett egy szép munkája valóban. Sok mindent meg lehet tapasztalni. Az volt jó ezekben a nyári alkotótáborokban, mondjuk Kecskeméten vagy bárhol, hogy rengeteg mindent meg lehetett tanulni. Szerencsésnek mondhatom magam, mert volt alkalmam Németországban tanulni, voltam Spanyolországban, Magyarországon, ezeken az alkotótelepeken. 10 évig voltam ösztöndíjas, évente 2-3-szor kimehettem egy-egy hónapot tanulni például.
Na de merész dolog ráhelyezni egyebet is? Tehát ezt kérdeztem, hogy ezek a kiegészítők, ezek honnan kerülnek?
Az ötlet eleve megvan, hogy mit szeretnék, ugye valamikor sokkolni szeretné az ember a nézőt. Plusz anyagokat használ föl. ha drámai hangulatot szeretnél, hogy akkor sötét, matt felületeket számtalan módon el lehet érni. Hosszú ideig volt olyan, hogy a csupaszon maradt rézlemezt például vegyél le, pácoltam, színeztem, tehát mind a bronzot például, ahogy szokták, vagy fél drága köveket használtam föl néha, azokat beillesztettem kiegészítőként, sok mindent kipróbáltam, bízom benne, hogy még sok minden, rengeteg ötlet van, most már idő is van rá, úgyhogy ezeket kipróbálni és végigcsinálni. Most például megint egy ilyen domborításos, zománcozásos történet foglalkoztat.
Kacérkodik az absztraktal is, tehát amikor elmaradnak ezek a figurák, akik az üzenetet hordozzák absztraktban, könnyűszerrel ki tudja fejezni ezeket az üzeneteket?
Most az utóbbi kiállításokon is vannak ilyen enyhén absztrahált történetek. Szerintem még mindig visszaköszönnek azért a mélyebb, vagy szimbólumokon, vagy formákon keresztüli üzenet, hogy azt megfogalmazni. Van egy jó pár barátom, aki gesztusfestő. Én úgy vagyok le, hogy én nagyon szeretem, megbecsülöm, azt mondom, az az ő világ, azt csinálja. Számomra nem kihívás, nem akarok én azzal foglalkozni. Én úgy érzem, számomra az a fontosabb, hogyha azért azokban a színekben, formákban azért valami üzenet van, tehát megfogalmazok valamit. Nem azt mondom, hogy a gesztusban nincsen, abban is van, csak számomra idege.
Meg tudja még lepni a technika? Az, amit itt feszeget, vagy azért nagyjából sejtő, mi fog kijönni a kemencéből?
Szokott meglepetés érni. Mindig csodálkoznak, van ez a felnőtt alkotók műhely, ők is észreveszik, mikor, hogy bőven elnézegetek egy munkát, akkor kérdezik, na, meglepetés? Mondom, hogy igen, meglepetés. Persze, benne van. De ha azt úgy tudom elemezni, hogy meg tudom ismételni, akkor az egy plusz. Az az igazi benne, hogy az miért úgy történt, és akkor megpróbálom a következőkor beépíteni, úgymond azt úgy csinálni.
Ha ezeket az alkotásokat nézzük, sok esetben az az érzésünk, amit ön csinál, hogy nincs lehetetlen ebben a technikában. Azért gondolom, hogy van, de fejlődik, tovább fejlődik, vagy hova tud fejlődni a tűzzománc technikája, hogy látja?
Az egyéntől függ, hogy mennyire kísérletező. Nagyon sokan leragadnak egy jó kistúdírozott, kigyakorolt technikánál, és akkor ő csak azt csinálja. És ő úgy érzi, hogy az sikeres, munkái felismerhetők, azt mondják, hogy na jó, ez X-nek a munkája, mert ez annyira vonásaiba, színhasználat, rajzossága, vagy mit tudom én, bármiről felismerhet, és hajlamos az ember arra, hogy jó, akkor ezt kell csinálni, mert itt nem érhet meglepetés. Én szeretem, hogyha meglepetés. Én szeretem azt, hogyha másképpen történik. Most kipróbáltam azt, hogy én azt nem egy percig égetem, hanem 3 percig, akkor mi lesz vele? Mi fog történni vele? Azt fejleszteni tovább. Nagyon szeretem azt, hogy a réznek vannak ezek a lehetőségei. Tehát az, hogyha az ember túlégeti, akkor oxidok keletkeznek. Hát lehet, hogy onnan ered az egész történet, hogy beavassam, hogy közel 9 évig, nem utazhattam. 81-től 90-ig a változásokig, ugye, én nem utazhattam. És azok a színek voltak, amit barátaim, aki egy mobrával elhozta, vagy a másik a csomagjába, vagy a feleségem, ő utazhatott például, és akkor ő hozott necbe, mit tudom én, 5-6 színt, vagy valami, amihez hozzá lehetett férni, amit ez a magyarországi barátom küldött. Hát ha belegondolja, abban az időben fehér-fekete katalógusok voltak. Tehát gyakorlatilag még a színeket se látta az ebben, csak a rajzot és a színfoltokat, ugye a szürkének az árnyalatait. És hoztak egy-egy ilyen katalógusot, hogy nézte, mi lehet az. Ezekből a színekből gyakorlatilag volt egy 8-10 színem, és mondjuk 2 alapozó. Szerencsés voltam az az időszak, amikor reklámgrafikus voltam a Matrica gyárba, és volt egy nagyon jó felszerelt laborjuk. És az is volt az első kemencém, megkértem a laborfőnököt, engedje meg, hogy én ott kísérletezgessek minden. Mondta, jó, egy kitét van, hogy nehogy felgyújtsam, vagy ugye állandó ügyelet volt ott, szolgálat volt, de azért, hogy nehogy valami gigszer legyen. És gyakorlatilag abból állott, hogy ezeket a színeket én elkezdtem módosítani. Tehát ott voltak mindenféle alapanyagok. Kicsit az ember utána olvasott, hogy mit tudom én, egy mangánoxiddal mit lehet, barnákat, a kromoxiddal zöldeket, kobaltoxiddal kékeket. Vöröseket és lilákat az nehezebb volt, mert az aranyklorid kellett volna, az meg nem volt ott se. Ezekkel a színekkel elkezdtem én variálni, és lettek ilyen nagyon szép pasztel színek lettek. Első kiállításom kint volt Ausztriában, Bécsbe, abban az időben 90-ben ritkán került oda, főleg Zománca, kelet-európai, ezért eljött a szakma is. És akkor kérdezgették, hogy hát ezeket a színeket honnan vásárolom, mert ilyen pasztel színeket ők nem láttak. Tehát a kényszer rávitt arra, hogy én kezdjek kísérletezni, és lehet, hogy az a 9 év az annyira meghatározó volt, beidegződött, hogy mai napig én jó szívvel kutyulgatok, keresgélek. Ott most mögöttem is van egy halomnyi szín, és vannak olyanok, amiket én kevergetek, és csinálom, és kipróbálom, hogy akkor mennyire lehet telíteni mondjuk egy színtestet, egy alapozóban mennyi bére lehet-e abból azúrosabb, világosabb. Mi mindent lehet csinálni.
Szigorúan csak egy munkán dolgozik általában? Vagy futnak az ötletek, és párhuzamosan is lehet?
Van olyan, amivel el szoktam akadni. Most is van egy elkezdett munka, nem találom a folytatást. És azért itt végig kell gondolni, mert egy drága műfaj. Nagyon drágák az alapanyagok. Azért végig kell gondolni, hogy mi a folytatás, hogy milyen formában. Van egy olyan portré is, amit hát kb. 5 éve érik. Van, amikor elakad a folyamat. De rendszerint egy munkán dolgozom, mert akkor azt úgy tudom követni, megvan a lendülete, a világa visz magával, az egész. De az egy fantasztikus hangulat az, amikor ember azt tudja fejleszteni, hogy azon dolgozhat. Hát az igazi az volna, ugye, hogy egy duruzsoló kemence, és az ember fölfesti, nem tudom, kész, egy perc alatt kiéget, kiveszem, na, hogy folytassam tovább. Ezt most saját műteremben nehéz megvalósítani, mert elég költséges egy ilyen kemencének az állandó folytonos üzemeltetése, de mondjuk egy művésztelepen, ahol van 8-10 alkotót, már gazdaságos, hogyha egyfolytában megy a kemence. Plusz maga a hangulat is úgy viszi az egészet, tehát más azért egy olyan hely. De azt szoktam, hogy előkészítem, és akkor hát gyakorlatilag egy óra alatt ízik fel a kemence a 820 fokra, kégetem, és akkor folytatom tovább, és akkor pár nap múlva megint.
Mennyi dolgozik egy nap?
Próbálom tartani a ritmust, és gyakorlatilag nyugdíjas vagyok, de a megszokott életvitel az, hogy 8-kor kezdek, és mondjuk ebédidőig itt vagyok a műterembe, ebédelni hazamegyek, aztán visszajövök, folytatom estig. De csütörtök és péntek az nem erről szó, délután oktatás és alkotó műhelyvezetés. Tavaly augusztustól Magyarországon egy főiskolán minden hónap utolsó 5 napjába akkor intenzíven zománcozunk. Egy ilyen rendszert építettem föl, hogy magát a folyamatokat minél többet átadni belőle. Egy kicsit visszaköszön a kezdeti időszak, tehát ez a Lőrinc Vitus, mikor átadta 20 év tapasztalatát, akkor most én is próbálom azt, amennyit lehet és amennyire hajlandók befogadni, azt továbbadni, mert mit kezdenék én vele, hogyha nem adom tovább. Legalább azt a szakmai részét, az, hogy milyen tartalmat töltnek föl vele, az egyéntől függés, hogy mennyire sikerül. Volt fél éves terítés, egy ilyen kis kiállítás, és akkor ott voltak azért egészen ígéretes munkák, tehát olyan, ami úgy állja helyét.